Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai délelőtt bátorításul hagy olvasson föl mindannyiunk számára a Tituszhoz írt levélből az alábbi üzenetet. Így hangzik az Isten igéje a Tituszhoz írt levélből, a második fejezetből, a 11. verstől a 14. versig az ige. Pál apostol Tituszhoz írt levele második fejezet, 11. versétől így hangzik a gondolat. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, s tisztítson önmagában kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Kedves testvéreim, a héten, ami gyülekezetünk számára egy nagyon megrázó esemény is volt, hiszen a török családdal együttesen búcsúztunk a föltámadás reménységében, ami hittestvérnőnktől, Jolánka testvérnőtől. Ha megengeditek, hagy idézzem föl néhány percben a mi testvérnőnknek az életútját, hiszen nem mindenki tudott ott lenni a búcsúzás alkalmával. Ami elhunyt szerettünk, özvegy Török Imréné, Kocsis Jolán testvérnőnk itt Újfehérton született, 1930. április 24-én, egy görög katolikus családban. Gyermek és ifjú éveiben itt Újfehérton növekedett föl. 14 éves korában ismerkedett meg Török Imrével, akivel később 18 évesen házasságot kötött 1948. december 30-án. Amikor a családdal beszélgettünk, Jolánka nénének a lánykoráról megemlítettük, hogy Imre bácsi milyen szeretetteljes volt, hiszen a korkülönbség az indokolta azt, hogy Imre bácsi megvárja Jolánkának a nagykorúságát, és majd csak azután kötöttek házasságot. Házasságukat a Jóisten 4 gyermekkel áldotta meg, Imrével, Jolival, Maricával és Péterrel. Közös életüket a család szeretet és a családról való gondoskodás jellemezte. Számukra mindig első volt a gyermekeik jóléte. Amikor a családdal beszélgettünk Jolánka néni Imre bácsinak az élet útjáról, elmondták azt, hogy náluk a nap nagyon korán kezdődött. Nem várták meg, amíg a nap fölkel, hanem bizony gyakran sötétben, hajnali 2-3 órakor már elindították az üzemet, a munkát, hogy így gondoskodjanak a családjukról. Éppen ezért mind Imre bácsi, mind Jolánka néni a városban köztiszteletben álló emberek voltak. Azonban Jolánka néninek az életét nagyon megviselte és megterhelte leányának, Jolinak a korai halála, majd később kedves férjének is az elvesztése. A mi testvérnőnk, bár görög-katolikus hitvallású volt, de megismerhette a Jézus Krisztus közeli visszajövetelébe vetett hitet, és döntött is a keresztség mellett. Amikor a családdal beszélgettünk, fölemlítettük azt is, hogy Szentes Frédi bácsi volt az egyik segítő, aki segítette Jolánka nénit, hogy így a gyászában, özvegységében vigasztalást találjon Isten igéjében, és a család többi tagja is. 1992 nyarán, egészen pontosan július 4-én Nyíregyházán történt meg a szövetségkötés. Bizonyára még vannak, akik emlékeznek, hogy akkoriban egy evangelizációs sorozat volt Nyíregyházán, egy külföldi testvér tartott itt előadás sorozatot, Kiel Anyu nevezetű lelkipásztor volt itt, és általa keresztelkedett meg Jolánka néni, illetve hát a fölkészülésben Újlaki Béla lelkész testvérünk is segítette, aki azóta már magyarosította a családnevét és Szőlősi Béla testvérünk, de akkoriban még így volt ismeretes mindannyiunk számára. Tehát a mi testvérnőnk 27 esztendőn át volt a mi közösségünknek hűséges és aktív tagja. Azért meg kell említenem azt is, és szeretném kihangsúlyozni, hogy Jolánka néni mind fizikailag és lelkileg is támogatta a közösséget. Nem felejtkezhetünk el arról a dologról, hogy ő volt az, aki kezdeményezte azt, hogy a gyülekezetben a gyerekek legyenek megajándékozva évvégén. Tehát ilyen módon is felelősséget érzett a közösségért, nem csak úgy, hogy a gyülekezetben nagyon szeretett szavalni. Visszaemlékezem 14 évvel ezelőtti verseléseire itt a gyülekezetben, hiszen ezt a szolgálatát az utolsó pillanatig végezte. Április 13-án voltunk Sós Zoltán testvéremmel a úrvacsorát elvinni hozzá a lakásra, és bizony-bizony Jolánka néni csak úgy volt minden egyes alkalommal fölkészült, hogy az úrvacsorai jegyeket csak azután vette magához, mielőtt elmondta a költeményt, amivel készült, kívülről megtanulta, és ha jól emlékszem, még az utolsó alkalommal is, amikor Zoli testvéremmel meghallgattuk a verselését, kívülről mondta föl, alig kellett neki belenézni a könyvbe, hogy akkor is úgy tudja elmondani, ami számunkra. Bizonyára tudjátok azt, hogy volt egy nagyon kedves lelki barátja, ez a házi orvosa volt, dr. Siket Nándor, akinek az édesanyja református lelkésznő, és ezért is volt egy ilyen jó kapcsolat közöttük, és Jolánka néni megegyezett az orvosával, hogy minden egyes alkalommal, amikor eljön, megvizsgálja, akkor egy verssel fizet. És megtanult egy költemény, többnyire a Páskujné Kovács Erzsébet verses köteteiből választott egy-egy verset, és akkor ezt elmondta az orvosának, aki egyébként nagyon szeretett, teljesen meg is hallgatta ezeket a költeményeket. Özvegységének és betegségének napjaiban is aktív volt szinte halálának napjáig. Május 24-én került kórházba, és úgy tűnt, hogy megerősödve fog kikerülni a kórházból. Azonban családtagjai szeretete és az egészségügyi ellátás ellenére is a szíve végleg megpihent. Azon a napon, vasárnap reggel, Jolánka néni egy szolgálatot végezett el ott a kórházban. Beteg társával törődött, és még abban a vasárnap reggeli órában segítségére volt, és együtt imádkoztak. És amikor érezte Jolánka néni, hogy gyenge, nem érzi elég erősnek a szívét, akkor jelezte a beteg társának, na most akkor én is megyek, kicsit lefekszek, pihenek. És ez volt az az álom, amelyre hajtotta az ő szemeit, amelyből már nem ébredt föl. Mondhatjuk azt, hogy ő csendben elaludt az Úr Jézus Krisztusban, és így pihent meg az ő megváltójában 89 éves korában. Adja a Jóisten, hogy az ő emlékét szeretettel megőrizzük, ugyanakkor a feltámadásnak a reménysége is legyen bennünk, és tudjuk egymást vigasztalni, a gyászban tudjuk egymást bátorítani, amikor a török család elveszítette a kedves édesanyját, kedves nagymamát, a dédnagymamát, és ilyen módon legyünk most egymásnak hittestvérei a vigasztalásban is. Az apostol ezt mondotta az igében, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését. Kedves testvéreim, ezekben a napokban mindenki váradalommal van, és ez a váradalom a legszélesebb palettát mutatja. Vannak, akik azt várják, hogy végre itt Európában a parlamenti választásoknak az eredménye az úgy kerüljön nyilvánosságra, hogy mindenki, amire szavazott, az legyen a győztes. Mert hiszen mindenki úgy gondolja, hogy a dolgoknak a végkimenetele attól függ, hogy az ő pártja, akire szavazott, az vajon nyert-e. Katolikus emberek ezekben a napokban nagy váradalommal vannak, hiszen Ferenc pápa, ugye, ezen a bizonyos búcsún, a csíksomlyói búcsún fog szolgálni, illetve jelen lesz ezen az alkalmon, és várják ennek a nagy ünnepének minden egyes pillanatát. De vannak olyan férfiak, akik ma este mást várnak, várják a BL döntőt, a Tottenham és a Liverpoolnak a nagy mérkőzését, és szeretnék tudni azt, hogy akkor végül is Európába ki lesz majd a bajnok. Ez az ige szakasz, amit felolvastunk, bizonyos fókuszokra világít rá a mi életünkben. És a mai délelőtt alkalmával ebből az ige szakaszból négy ilyen fókuszt szeretnék kiemelni. Az első fókusz, hogy tulajdonképpen mi is a mi várakozásunknak a középpontja. A második, hogy mi a mi látásunknak a középpontja. A harmadik, mi a mi életvételünknek a középpontja. A negyedik, hogy mi a mi hitünknek a középpontja. Hát nézzük az első gondolatot, a mi várakozásunknak a fókuszát. Azt mondja az apostol, hogy a hívő embernek minden korszakban egy dolog áll az ő várakozásának a középpontjában. Ez nem más, mint Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetele. A hívő ember úgy éli az ő életét, hogy a jövőre fókuszált. A jövőre tekint előre, ami nem más, mint Jézus Krisztus visszajövetele. Bár nagyon sokan azt mondják, hogy az életnek az értelme abban van, hogy a jelenre fókuszálunk, és nagyon sokan így is próbálnak másokat bátorítani, hogy tessék a jelenben élni, de ez nagyon hamar elvezet egy egoista életmódhoz, mégpedig ahhoz, hogy most kell élvezni az életet olyan módon, hogy akár hedonisták is lehetünk, hogy az egész életünk csak arról szól, hogy mindig a kellő pillanatot a legnagyobb mélységben megélni. Nagyon drámai dolog az, amikor valaki nem tud a jelenben élni, és a jövőben sem, hanem a múltban él. Sajnos lehetnek olyan fájó emlékeink, amelyek vissza-vissza visznek bennünket mindig a múltba, nem látjuk magunk előtt a jövőt, nem is nagyon tudjuk megérteni a jelent, hanem mindig ott vigasztalódunk, ami a múltban történt. Nagyon érdekes, hogy Pálnak több ízben is kellett a hívőket emlékeztetni arra, hogy jövőre koncentráltan éljék az ő életüket. Figyeljük meg, hogy nem csak Titusnak mondja el ezt a bátorítást, hanem másik munkatársának, és természetesen a gyülekezeteknek is, ahogy ezt a Timóteusi második levélben találjuk a negyedik fejezetben, a nyolcadik versben. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megárt nekem az Úr amanapon, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. El tudom képzelni, hogy ma este férfiak vágyva várják, hogy vagy a Liverpool nyeljen, vagy a Tottenham nyeljen. Vannak olyan emberek minden bizonnyal, akik alig várják már, hogy ott tudjanak járni azon a idézőjelbe tett Szentföldön, ahol látják a pápát járni. Minden bizonnyal vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy számukra a legnagyobb várakozás, amit vágyva várnak, hogy az a politikai párt jusson a parlamentbe, akire ő szavazott. A keresztény embernek mi a legfőbb vágyakozása? Mi a legnagyobb várakozása? Nagyon sokszor az élet eseményeink határozzák meg, hogy mi az, amit várunk. Tudjátok, hogy a mai nap is vártunk valamit. Vágyva vártuk azt, hogy a keresztelendőinket meghallgassuk, Zsuzsit és Szafit, de ez a vágyrakozásunk nem teljesedett be. Bizonyára tudjátok azt, hogy Zsuzsiért imádkoznunk kell, mert az orvosok úgy ítélték, hogy most a legfontosabb az, hogy kórházba kerüljön, és egy infúziós kezelést kapjon. Imádkozzunk az ő megerősödéséért, javulásáért, imádkozzunk azért, hogy mi hamarabb eljöjjön az a nap, amikor a kerességi meghallgatása megtörténik, és készüljünk mindannyian június 22-én a kerességre, amit szeretnénk a török családnál eltölteni, hogy a szabadban ez megtörténhessen. Mi az, amit mi igazán várunk? Mi az, ami a vágyakozásunknak a legfelsőbb foka? Minden bizonnyal, amikor Jolánka nénire gondolunk, vagy a mi elhunyt szeretteinkre, nagyon szeretnénk azt, hogy a holnapi vasárnap az is a föltámadás vasárnapja legyen. Mennyire örülnénk annak, hogyha az Úr Jézus jönne el holnap. És tudnánk azt, hogy vége van a szenvedésnek, vége van a nyomorúságnak, holnap hajnalban eljön az Úr, és mindazok, akiket elveszítettünk, ami szeretteink föltámadnak. De egy nap ez meg fog történni. Egy nap ez be fog következni. Ezért mondja egy másik helyen Pál apostol a Róma beriekhez írt levélben, hogy közel van az üdvösség napja. És talán nem is tudjuk, hogy milyen közel. Tehát mi legyen a mi várakozásunknak a középpontja? Mi a váradalmainknak a csúcsa? Maga Jézus visszajövetele. Hogy ő eljön, de nem csak úgy, hogy eljön, hanem értünk jön. Érted jön, értem jön. Ilyen módon vágyakozzunk ő rá. De most nézzük meg a következő középpontot, hogy mi legyen a hívő ember látásának a középpontja. Figyeljük meg a 11. verset. Azt mondta az apostol Titusnak, az ő szolgatársának, a 11. vers szerint, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mi az, amit mi a látásunknak a középpontjában tartunk? Vallásos emberek szeretik Isten különféle tulajdonságait a középpontban tartani. Ha valami igazságtalanság ér bennünket, akkor szeretjük azt a dolgot a középpontban tartani a látásunkban, hogy Isten ítéletet fog tartani. Tehát, hogyha engem megkárosítanak, akkor szívesen tartom az emlékezetemben azt a gondolatot, hogy Isten ítélkezni fog. És mivel engem ért a megkárosítás, aki engem megkárosított, a fölött Isten ítéletet fog tartani. Ha valami olyan dolog történik, amelyben el kell dönteni, hogy kinek van igaza, nekem vagy a másiknak, akkor a látásomban Istennek azt a jellemvonását fogom tartani, hogy Isten igazságos. Gondoljátok csak végig Jobb történetét. Jobb mit tartott a középpontban? Hogy bár őt egy rettenetes tragédia érte, de a látásának a középpontjában az volt, hogy Isten igazságos. És erre figyel. Ha mi az Úr Jézus Krisztust várjuk, és ez van a mi életünknek a fókuszában, középpontjában, akkor a mi látásunknak a középpontjában nem az Isten ítélete, nem az Isten igazságossága van, bár ez is nagyon fontos, de van, ami Isten jelleméből talán a legfontosabb az Úr Jézus visszajövetele előtt, az Isten kegyelme. Figyeljétek csak, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nem az ítéletről, nem az igazságosságról beszél, bár ez is helyen való lenne, hanem arról beszél, hogy miközben mi várjuk az Úr Jézus visszajövetelét, ismerjük-e úgy Istent, mint a kegyelmes Istent? Látjuk-e Isten kegyelmét? Kedves testvéreim, hagyj idézzem ide Jolánka néni életét. Én sosem hallottam azt Jolánkától, hogy majd az Isten így, meg úgy, meg amúgy fog ítéletet tartani. Az ő verseiben a kegyelmet tudta kihangsúlyozni. Ha valami igazságtalanság érte, akkor nem arról beszélt, hogy az Isten milyen igazságos majd megfizet az ellene vétkezőnek, hanem tudta az Isten kegyelmét a középpontban tartani. Vajon mi most, amikor várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét, vágyakozunk az ő visszajövetelére, vajon mi is az Isten kegyelmét tudjuk a látásunknak a középpontjában tartani? Hagy mondjam egyszerű szavakkal. Ha a látásunknak a középpontjában nem a kegyelem van, akkor egyre inkább kegyetlenek leszünk. Valaki azt mondta, hogy ha nem a kegyelemre koncentrálunk, az egyház nem egyház lesz, hanem fegyház. A látásunknak a középpontjában Isten kegyelme állhat. De felvetődik a kérdés, hogy hát akkor mi álljon az életvitelünknek a középpontjában? Figyeljük csak meg a 12. verset, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságukat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Az életvitelünkben, mint adventisták, mire koncentrálunk? Ha az engedelmességre kezdünk el koncentrálni, akkor egyre inkább az lesz a fontos, hogy milyen a saját teljesítményünk. Nem is régiben megismerkedtem egy adventista családdal, akik elindultak egy konzervatív úton, hogy mit is jelent adventistaként engedelmesnek lenni. Nyilvánvalók adventisták az engedelmesség útján egy olyan dolgot is bejárhatnak, ami vallásos szélsőségé válhat az életben. Az egyik ilyen terület a családi élet, a másik az étkezés. Ha valaki a teljesítményre koncentrál, akkor azt kezdi el mondani magának, hogy én már ezt sem eszem. Én már azt se teszem be a hűtőmbe. Ennek a végkifejlete, ha mindent kipakolok a hűtőmből, lehet egy anorexia is. Tehát egy olyan fajta testképzavar, amikor én úgy gondolom, hogy még mindig túlsúlyos vagyok, pedig már nem fogyasztok margarint, nem fogyasztok húst, semmilyen félét. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogy már csak fűrészporon élek, de még mindig nem vagyok jó adventista. Mert a saját teljesítményed által nem tudsz lelki nyugalmat találni. De akkor mire kell koncentrálnunk? A kapcsolatra, az Istennel való közösségre, az Istennel való életközösségre, sőt, az Istennel való egységünkre, hogy hogyan tudunk mi harmóniában élni Istennel. Ha az életvitelünknek a fókuszában a hit áll, akkor tudjuk mi igazán várni az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Próbáljuk meg pozitív szavakkal megfogalmazni a 12. verset, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, és ezt most mondjuk pozitívan, hogy éljük a hitet, éljük az Istennel való bizalmat, éljük az Istennel való életközösséget, éljük az Istennel való egységet naponként, amely arra tanít minket, hogy megtagadjuk a világi kívánságokat. Mit jelent ez az életvitelünk szempontjából? Arra koncentráljunk, hogy a világban élő embereknek hogyan tudunk segíteni. Hogyan tudjuk az ő szükségleteiket Isten által betölteni. Amely arra tanít minket, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Megint hagy idézzem Jolánka néni életét. Vajon Jolánka néni mire koncentrált az ő életvitelében? Arra koncentrált, hogy ne legyen hitetlen? Arra koncentrált, hogy a világi kívánságokat elkerülje, mint az a ló, akinek ilyen szemellenzőt tesznek a fejére? Jolánka néni úgy élt, hogy mindig a mértéktelenség bűnéből akart menekülni. Jolánka néni úgy élt, hogy úgy próbálta igazítani a lépteit, hogy nehogy véletlenül szentségtelen életet éljen. Én nem ilyennek ismertem meg őt. Az életvitelének a középpontjában a hit állt. Megélni a hitet. Megélni az Istennel való közösséget. Megélni az Istennel való életközösséget és egységet. Megélni azt, hogy segíteni másoknak, akik a világban élnek. Megélni a szeretetet. Megélni a szent életet. Nem valamit elkerülni, mit nem szabad, hanem megélni azt, amit szabad. Jézus Krisztus nem a törvényeskedés útján járt, hanem az isteni szeretet útján. Ez volt az ő életvitelének a középpontja. És végezetül nézzük meg a negyedik középpontot, a negyedik fókuszt. Mi legyen a Krisztus váró hitének a középpontjában? Azt olvassuk a 14. versben, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket, minden hamisságtól és tisztítson önmagának, kivált képpen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. Megint csak nézzük meg azt, hogy mire koncentrálunk, mint adventisták. Mint adventisták nagyon sokszor a vallásunkra koncentrálunk. Mit jelent ez? Mit szabad az adventistának tenni szombaton? Illetve mit nem szabad? Elfelejtjük azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta a szombattal kapcsolatban, hogy szombatnapon szabad jót tenni. Mi inkább arra figyelünk, hogy mit nem szabad szombatnapon csinálni. Nem nagyon tudunk mit kezdeni Jézusnak azzal a mondatával, amikor azt mondja, hogy nem az embert van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Mi úgy látjuk még a szombatot is, mint valami olyasmi dolog, amiben nekünk kell valamit cselekednünk, és nem látjuk azt, hogy Isten az, aki nekünk valamit adni akar, mert értünk van a szombat. Mi inkább úgy érezzük, hogy mi járulunk hozzá a szombathoz. A viselkedésünkkel, az öltözködésünkkel, azzal, hogy mikor kapcsoljuk be a számítógépet, telefont, videót, stb. És nem veszük észre, hogy közben Isten meg akar bennünket ajándékozni. Mi legyen hát a mi hitünknek a középpontja? Azt mondja az apostol, hogy az, aki önmagát adta, mi érettünk, hogy megváltson minket. Hogyan lehet Jézus Krisztus személye a mi életünkben egy középpont? Hogyan lehet adventistaként, akik várjuk Jézus visszajövetelét, hogyan lehet az ő személye az életünknek a középpontja? Három dolgot említ meg itt a ige, a 14. versben. Azt mondja, hogy ő megváltson minket minden hamisságtól, megtisztítson önmagának kívánt képen való népet, és jó cselekedetre igyekező. Az életünkben a középpont Jézus Krisztus lesz, és nem a adventistaságunk, a vallásosságunk, vagy a vallásoskodásunk, Ha Jézus van a középpontban, akkor át fog formálódni az életünk. Akkor a hamisság, az kikopik az életünkből. A tisztátalanság elhagyja az életünket. És a gonosz cselekedet is. Mit szoktunk csinálni? Arra figyelünk, hogy ne csináljunk rosszat. Ne csináljunk hamisságot. Miért? Mert azt az adventistának nem szabad. Odafigyelünk arra a dologra, hogy ne csináljunk tisztátalanságot. Nem tudom, ti hogy szoktatok vásárolni a boltba. Ha megláttok valami, ami a szemeteknek kedves, egy adventista mit néz meg? Szerintem nem azt nézi meg, hogy mennyi az ára, hogy van-e benne sertés, nem? Miért nehogy tisztátalanságot együnk? Mert mindig arra figyelünk, még a hitünk fókusza szempontjából is, hogy mit nem szabad. És eközben kikopik az életünkből maga Jézus Krisztus. De hogyha Jézus Krisztusra figyelnénk, akkor a tisztátalanság is kikopna. Nem csak a fizikai, hanem a lelki tisztátalanság is. Mi nagyon ügyelünk, kínosan ügyelünk arra, hogy gonoszt ne cselekedjünk. És ez kezd a hitünk középpontja lenni. Egy kicsit olyanokká is tudunk deformálódni, mint azok az emberek, akik külsőleg olyan szépnek akarnak tűnni. Gondoljatok csak a fitness gurukra. 50 évesen is úgy néznek ki, mintha 20 vagy 30 éves lenne. De Jézus azt mondta, hogy lehet, hogy te úgy nézel ki, 50 évesen is, mint egy 20 éves, de belül lehetsz tele mindenféle tisztátalansággal. Lehet, hogy olyan vagy, mint a meszelt sír, ahogy Jézus mondja. Kívülről nagyon oké, de belül telve vagy mindenféle undoksággal. Akik Krisztust várják, akik vágyva várják az ő eljövetelét, azoknak hitében a fókusz nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát testvéreim, a nagy kérdés ezen a mai szombaton nem is az, hogy az EP választásnak mi lesz a végeredménye Magyarországra nézve. Nem is az lesz a kérdés nekünk, ami számunkra, hogy Csíksomlyon mi történik. De még az sem annyira perdöntő, hogy a Liverpool vagy a Tottenham fogja megnyerni a BL döntőt. Az igazi nagy kérdés, hogy te és én kit várunk. Egy személyes élettapasztalatomat hagy mondjam el, hogy az én életemben hogyan került a középpontba Jézus Krisztus visszajövetele és annak várása. 1995-ben történt, hogy első gyermekünket vártuk. És amikor a feleségem még kisterhes volt, tehát ezt jelenti, hogy ugye a 6. hónap tájékán járt, az orvosok megállapították, hogy a terhességnek a lefolyása nem lesz normális. Egy olyan betegség ütötte föl a fejét, ami ellenanyagot, úgymond méreganyagot termelt az anya szervezetében a gyermek a magzat irányában, és a magzat is ellenanyagot termelt az anya szervezete iránt. 7 hónapos kisterhes volt feleségem, amikor egy professzor megállapította, hogy a terhességet azonnal meg kell szakítani, és világra kell hozni a kisgyermeket. Nem volt arra lehetőség, hogy a császármetszés előtt tüdőérlelő infúziót adjanak, tehát hogy a gyermeknek a spontán légzése beinduljon, hanem úgymond egy életmentő beavatkozásra volt szükség, hogy a gyermeket világra kell hozni. Ez a beavatkozás megtörtént, a gyermek 7 hónapos volt a maga fejletlenségével, és abban az időben egy nagyon nagy remény volt arra vonatkozólag, hogy egy kiló alatt született gyermek, súlyú gyermek, és 7 hónapra született gyermek is, koraszülött is, életben maradjon a szegedi klinikán. Ugyanis így született az első gyermekünk. Megvoltam arról győződve, hogy Istennek nincsen jobb dolga, mint az ő dicsőségét úgy is bemutatni, hogy egy adventista lelkésznek, egy adventista lelkész családnak, egy koraszülött gyermeke életben fog maradni. Mert hiszen számtalan nem adventista családnak és lelkésznek, lelkész családnak a gyermeke már életben maradt 1995-ben a szegedi klinikán, amikor ilyen kis súllyal és ilyen koraszülöttként jöttek a világra. Sajnos az orvosi beavatkozások egyre-egyre csökkentették az esélyeket az életben maradásra. Mivel nem volt spontán légzés, ezért oxigént adtak a gyermeknek, de ez az oxigén adás nem csak segített, hanem károkat is okozott. Egyre inkább növelték az oxigén tartalmat, és mivel az oxigén mennyiségnek a növelése azt is okozza a koraszülötteknél, hogy az eret, tehát az érhálózatot bánthatja, ezért a kicsiny kis koraszülött gyermekünknél éppen az lélegeztetés miatt, a egyre dúsabb oxigén miatt károsodások léptek föl. A látását is érintette, agyi erek pattantak el, és 68 óra múlva a főorvos asszony azt mondta, sajnos nem tudtuk életben tartani. Nagy csalódás volt bennem. Miért nem mentette meg a Jóisten a kisgyermeket? Hiszen ebből olyan jó híranyag lett volna, olyan nagy dicsősége lett volna Istennek is ebből a dologból, nem csak nekünk. Amikor temetésre került sor, annyira össze voltam törve, meg az egész család, hogy megkértük a gyülekezetet, hogy ne jöjjenek el a temetésre. Senkit nem bátorítottunk arra, hogy a temetésen ott legyen. Szerettünk volna az, hogyha csak a legszűkebb család és a lelkipásztor, aki búcsúztatta a gyermekünket, csak mi legyünk ott néhányan. Amikor megtörtént a temetés, nagyon nehezen tudtam megérteni azt, hogy hogyan is működik az Istennek a kegyelme. És valamit megértettem önmagammal kapcsolatban. Akkor már 5 éve voltam lelkipásztori szolgálatban, és arra döbbentem rá, hogy én az eszemmel várom az Úr Jézus visszajövetelét, de a szívemmel nem. Tehát értelmileg tudtam bármikor prédikálni a második adventről, de még mindig azt vártam, hogy este nézem meg a BL meccset, addig legalább ne jöjjön el az Úr Jézus Krisztus. Hagy nézzek meg valamilyen eseményt a televízióban, és hogyha lehet, az én pártom nyeljen. Még hagy ünnepeljen meg azt. Ezt persze most csak úgy képletesen mondom. De akkor megértettem, hogy a Jóisten kegyelme abban is van, hogy ilyen módon is taníthat bennünket arra, hogy ne csak az eszünkkel várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. Tehát ne csak tudjuk, hogy visszajön az Úr Jézus, hanem a szívünk legmélyéből, teljes valónkkal vágyakozzunk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön. Ha ma van valaki, aki úgy érzi, közülünk, hogy ő még csak az eszével várja az Úr Jézus, de nem a szívével, akkor imádkozzunk azért, hogy a Jóisten gyógyítson meg bennünket, hogy teljes lényünkkel tudjuk várni az ő dicsőséges eljövetelét. Ha valakinek a szíve van összetörve a mai napon itt közülünk, akkor merjük odavinni a mi szívünket, hogy Urunk, ezt az összetört szívet te gyógyíts meg. Ha van közülünk, akik már nagyon nyugtalanok vagyunk, hogy miért nem jön már el az Úr Jézus Krisztus, akkor ma merjünk együtt imádkozni, hogy jövel Urunk Jézus. Megkérlek benneteket, hogy álljunk föl és együttesen imádkozzunk. Testvéreim, együtt mondjuk el hittel az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiképpen a mennyben, azonképpen a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.